fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom ma közöttetek, az ő szent lelkét segítségül hívva, írva található Márk evangéliuma 6. fejezetének 30. versétől a 44-ig a következőképpen. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták, és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokasságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik: ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták neki: talán mi menjünk el, és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Jézus azonban megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, így szóltak: 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Ekkor Jézus vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek és jól is laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 telekosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, 5000-en voltak, csak férfiak. Kedves testvéreim, ez az ige szakasz 3 fő részre bontható. Az egyik a bevezetés, az 5000 ember megvendégelése előtt, hogy mi történt előtte. Azon belül is van 2 egység, amikor azt látjuk, hogy Jézus hogyan viszonyul a tanítványaihoz, aztán hogyan viszonyul a néphez, és a harmadik, e 2 csoport találkozása. Hogy a tanítványok hogyan viszonyulnak a néphez és a problémához. Lássuk először is ezen a szép alkalmon, amely most tudtam meg, hogy a Promise első születésnapja. Nyilván köthető egy ilyen szép májusi dátumhoz, azért van ma 6-án a szülinap. Hát lássuk, hogy mit rejt számunkra születésnapi ajándékként ez az ige, és hogyan fogunk most letelepedni, ha nem is 5000-en, és nem a kenyérhez és a halhoz, hanem Jézussal együtt itt a születésnapos asztalhoz. Jézus pihenni hívja a tanítványait. Visszatértek a küldetésből, kiküldte Jézus őket egyfajta szakmai gyakorlatra, vagy terep gyakorlatra, hogy a humán szakmában ezt szokták hívni, és visszajönnek nagy örömmel, más evangéliumokból tudjuk, hogy ilyen nagy sikerekről számolnak be, elmesélték, elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak, ugye Márk a szűkszavúságáról híres, a legrövidebb evangélium, és akkor Jézus azt mondja, hogy most pedig megyünk egy rekreációs tréningre, fölmegyünk dobogókőre, vagy nem tudom, hol van ott a Visegrádon, van egy ilyen luxus szálloda, és pihenjetek meg egy kicsit. Elmegyünk egy lakatlan helyre, nem lesz ott ember, már ember mérgezésetek van. Ugye azt olvassuk, hogy még enni sem volt idejük, annyira tódultak az emberek, hogy gyógyíts meg, meg segíts rajtam. És akkor Jézus ezt hozza be ezzel kecsegteti őket, hogy most áthajózunk a Genezáreti tó másik oldalára. Csak hogy azon a részen a hajóval az egyenes út az olyan távolság, ami, hogyha nem fúj a szél jó irányba, vagy pláne szembeszél van, vagy szélcsend, akkor lassabban tehető meg ez a 6,5 kilométer, mint gyalog a tónak azt a szűk csücskét megkerülve, ami olyan 16 kilométer, és aki jól igyekszik, meg hamar jár szárnyakon a hír, bizony mire odaér a hajó, már ott várja őket a hatalmas tömeg. No de még ne szaladjunk előre, tehát Jézus pihenni hívja a tanítványait, mert tudja, hogy a keresztény életnek az a ritmusa, hogy Isten jelenlétében kell tudnunk időznünk ahhoz, hogy ott feltöltekezve kimehessünk az emberek közé. Ahogyan az alvásnak és a munkának is van egy egészséges ritmusa, nem tudom, tapasztaltátok-e már, hogyha nem fáradtatok el eléggé, akkor gond volt az esti elalvással, és hát már aludni kéne, hát holnap föl kell kelni, de hát nem fáradtam el, ugye? És aki nem piheni ki magát, az pedig nem tud utána másnap dolgozni. Tehát meg kell, hogy legyen az egészséges életritmusunk. Így hallottam ezt egy tapasztalt kollégát, hogy neki is be kellett látnia a pályája derekán, hogy egész egyszerűen elfáradó anyagból vagyunk. Tehát nem lehet túlfeszíteni a húrt. Ott vette észre ez a lakótelepi lelkész, hogy már ő is kezdi túlfeszíteni a húrt, hogy ahogy ment az autójához és nyúlt a kilincshez, megrázta az autó. Ugye olyan feszültsége volt feltöltődve, szó szerint elektromosan, hogy kisüléseket okozott, és akkor rájött, hogy le kell csillapodnia, le kell higgadnia, és meg kell tudnia állapodnia egy egészséges elektromos szinten, mert egyszerűen elfáradó anyagból vagyunk, és mi szeretünk néha ilyen szupermenek lenni, akik így röpködnek, és nem is kell aludni, ugye? Tehát Jézus tudja jól, hogy ezek a tanítványok húsvér emberek, mind a 12-en, ráadásul ő is az valóságos ember, ne felejtsük el, szüksége van a pihenésre. És ez két alapvető veszélyre hívja fel a figyelmet, Jézusnak ez a terve. Két véglet között sodródhatunk, az egyik a folytonos aktivitás, a másik pedig a túl sok visszahúzódás. Senki nem dolgozhat, ha nem pihent. Nem élhetsz igazi keresztény életet, hogyha nem adsz egyszerűen időt magadnak, hogy Istennel lehessél. A nagy pörgésben, ugye, amit ebben a gyönyörű nagyvárosban nagy kísértés egy mai egyetemistának, vagy főiskolásnak, vagy fiatal pályakezdőnek, az, hogy folytonosan pörögjön. Korán reggeltől késő estig mindig lehet mit csinálni. Csak az a baj, hogyha közben elfelejtünk csendben lenni. Nem is tudunk már. Leülünk, próbálnánk csendben lenni, és én is sokszor így vagyok, leülök a konyhába, már nyugovóra tért a család, már Dávidkához is odabújtam 5 percre, néha nem sikerül fölkelni utána, kivegyek a konyhába, még egy kis vacsora, vagy utóvacsora, és nem tudok csöndben lenni, bekapcsolom a rádiót. Ugye pedig milyen jó lenne tudni csöndben lenni, vagy elhagyni azt a késő esti vacsorát. Tehát az Istennel való kapcsolatunkra egész egyszerűen időt kell szánni, és ha nincs időd várni rá, nincs időd figyelni rá, akkor nem tudsz feltöltekezni, akkor ő nem tud téged újra tölteni. Másik veszély, talán kevésbé rátok vonatkozik, a túl sok visszahúzódás. Pedig nem igazi áhítat vagy elmélyült imádság az, amiből utána ne fakadna valamiféle cselekvés. Nem kell, hogy pörögni kelljen utána, csak egyszerűen megélni, cselekedetekbe önteni a hitünket és a gyakorlatunkat. Nem igazi áhítat, amiből nem fakad cselekedet, nem igazi imádság, ami utána nem indít minket valamire, az emberek javára. Mert nem azért keressük sohasem az Isten társaságát, hogy ezáltal elkerüljük az emberekét. Amíg itt vagyunk, csöndben vagyunk, az igére figyelünk, nem azért tesszük, hogy ne kelljen a szomszéddal beszélgetni, ugye, vagy kizárjuk a külvilág zaját, hanem azért, hogy feltöltekezzünk, és utána megélhessük a kapcsolatot az embertársainkkal is. Hogy felkészüljünk az emberi találkozásra, az isteni találkozás révén. Ez a keresztény élet ritmusa, hogy találkozás Istennel a belső szobánk csendjében, és aztán találkozás az emberekkel a piactér nyüzsgésében. Csak hogy itt nem jött létre ez a bizonyos feltöltekezés, nem jött létre a csapatépítő tréning, a rekreáció, nem jutottak el Balatonszárszóra vagy valami tucos helyre, mert ott volt a tömeg. Mi lesz most? Mit fognak most tenni? És lehet, hogy a tanítványokban végig ez a frusztráció munkál, hogy hát nem tudtunk egy kicsit megpihenni. majd a végén látjuk, hogy ott is azt mondják, hogy inkább most már szabaduljunk meg tőlük, küldjük őket haza. És akkor történik ez a gyönyörű kép, hogy Jézus ránézett erre a gyülevész hadra, akik oda loholtak, és sikerült, és azt mondták, hogy megnyertük a versenyt, hamarabb ideértünk. És azt mondja, hogy olyanok voltak, mint a pásztor nélküli nyáj. És megszánta őket, megsajnálta őket. Amennyire szerette a tanítványait, és őket is megsajnálta, hogy elfáradtak. Ugyanúgy ott volt ez a nép, ez a nagy tömeg, 5000-en csak férfiak, szoktak így kalkulálni, hogy akkor voltak nők is, gyerekek is, akkor talán háromszorosan is lehet őket szorozni, 15000-es hatalmas tömeg, nem is tudom, egy kis stadionnyi, vagy nem tudom, manapság egy foci meccsen vannak-e 15000-en, mekkora tömeget kell elképzelni. És akkor Jézus azt mondja, hogy itt van ez a 12 tanítvány, meg itt van ez a 15000 ember, és hát nem tudott dönteni kettőjük között, megsajnálta őket. Mert milyen a pásztor nélküli nyáj? Három dolgot hiányol egy pásztor nélküli nyáj. A vezetést, a táplálást és a védelmet. Hogy könnyen megegyezhető legyen, így három K betűvel lehet mondani, hogy a kalauzolást, a kaját, meg a kardot. Hogy lehessen jobban megegyezni. Igen, a pásztor nélküli nyáj az tévelyeg, az bolyong, hiszen az ókori pásztor tudjuk jól, vagy tudhatjátok jól, hogy nem terelgette nyáját, fújta furujáját, úgy hátulról, pulikutya, stb., hanem elől ment, vezette a nyáját. És a szűk ösvényeken, meg szakadékos hegyi terepen ő ment elől, és akkor ment mögötte a vezérkos, mondjuk, hogy csengővel a nyakába, és akkor ugye hallotta a nyáj, hogy arra fele kell menni. Tehát, ha nincs vezető, akkor elbolyonganak, akkor eltévejednek. Tévejektünk, mint juhok, mondja több helyen a Szentírás az Ószövetségben, és a Valahol Európában című film jutott eszembe, nem tudom, ki látta, régi klasszikus, netről is természetesen letölthető, Valahol Európában a II. Világháború utáni félárva, meg árva, meg kibombázott gyerekekről szól, és tényleg olyan, hogy bárhol lehetett volna akkor a korabeli Európában, és azok elkezdenek így összeverődni, egy fiú megy el egyedül, aztán már jön vele egy társa, és mutatja a film, hogy egyre többen vannak, már olyan 25-en is lesznek, és csak úgy bolyonganak, mennek az orruk után, hogy hol találnak kaját, vagy hol tudnak lopni, hogy ki tudnak kifosztani, és ők is egy ilyen pásztor nélküli nyáj. Tehát meg lehet nézni, aki szereti a filmművészetet, vagy a filmtörténetet, és ott bolyonganak, kóricálnak, már összefognak ellenük ugye a falusiak, a gazdák, hogy megvédjék a vagyonukat, és akkor nagy sokára rátalálnak egy öreg művészre, egy zongoristára, karmester is volt, és akkor az elkezdi őket pásztorolni. És akkor látjuk, hogy ahogyan tombolnak, mint valami vadak, ahogy kifosztják ezt az öreget, és aztán lassan megszelídülnek, és ő zongorázik nekik, meg munkára fogja őket, és kezdenek pásztorral bíró nyájjá válni. De addig csak a bolyongás, a céltalanság, az úttalan utakon bolyongás a jellemzőjük. Pásztor nélküli nyáj. És Jézus azt mondja, hogy leszek a vezetőjük, leszek a vezérük, megyek előttük, legyen kit követniük. Aztán a másik jellemzője a pásztor nélküli nyájnak, hogy nem találnak legelőt. Nem találnak élelmet, nem találnak táplálékot, vagy pótlékokat találnak. Azt hiszik, hogy jó nekik valami pótszer, valami bódulat, és akkor boldogok lesznek. Csak hogyha nem kapunk Istentől ösztönző erőt, most a táplálékot vegyük így szellemi, lelki táplálékként, ha nincsen inspirációnk Istentől, ami kiemel minket önmagunkból és önmagunk fölé, hogy valahogy máshogy tudjuk látni az életet, mint csak az, hogy a puszta létért való küzdelem, meg hát valahogy elboldoguljak, akkor úgy fogunk éhezni, mint a pásztor nélküli nyáj, és hogyha az isteni táplálékot máshol keressük, mint Istennél, akkor az elménk elégedetlen lesz, szívünk nyugtalan, és lelkünk alultáplált, éhező. És a harmadik jellemzője a pásztor nélküli nyájnak, a harmadik dolog, amit hiányolnak, az a védelem, ugye a kard. Kalauz, kaja, kard. Annyi veszély leselkedik ránk az életben. A nyájra ugye nyilván a rablók, meg a ragadozók, és ha ott van egy pásztor, ott van egy Dávid a botjával, vagy a parittyájával, akkor leterítheti még akár az oroszlánt is, ugye emlékszünk, ezzel jelentkezett Saulnál, hogy Góliát hasonló méret, mint egy medve, majd én talán az Isten segítségével ugye el tudom látni a baját. Tehát a nyájt fenyegető veszélyek ellen, ha nincs ott egy pásztor, akkor szabad préda. Akkor el lehet hajtani, akkor el lehet lopni őket egyenként, vagy akár úgy testületileg összeterelve. A nyáj önmagát nem tudja megvédeni. Se rablók, se ragadozók ellen. Egyedül a keresztény ember is védtelen. Számtalan kísértés leselkedik és támad. A világnak is nagyon nagy a beszippantó, elvonó ereje. Sokféle gonosz hatás, támadás ér minket. Csak Jézussal együtt járhatunk úgy a világban, hogy nem szennyeződünk be általa. Jézus így imádkozott értünk is, hogy nem azt kérem, Uram, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. De a világban járó keresztény ember csak úgy őrizkedhet meg a gonosztól, ha ott van vele Jézus, ha ott van mellette az, aki azt mondja, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És mikor mondja ezt Jézus? Amikor pár perccel később hús, eltűnik. És azt hagyta, ott búcsúzó, hogy veletek vagyok. Veletek vagyok, azt megyek el közbe. És akkor 10 nap múlva értették meg, hogy valóban a Szentlélek által velük van Jézus. És azt mondják, hogy a názáreti Jézus nevében mondom, hogy kelj fel és járj. És a sánta ugyanúgy föl kell és jár, mint amikor ott volt velük Jézus testben. Tehát Jézus megsajnálja ezeket az embereket, és megsajnál minket is, ha ránk néz, mert olyan állapotban vagyunk, mint a pásztor nélküli nyáj. És ma is neked is kész segíteni. Rajtad is megkönyörül. És végül megérkezünk oda, amikor ez a pásztor nélküli nyáj, meg ez a elfáradt, de éppen nagyon lelkes és sikeres tanítványi csoport találkozik egy adott szituációban. Jézusnak ez az egyetlen csodája, amely mind a 4 evangéliumban meg lett örökítve. És Márk, akiről azt kell tudni, hogy ő Péter apostolnak volt a tolmácsa, és a péteri igehirdetés anyagot vette át és rögzítette írásba. Tényleg láthatjuk, hogy a péteri szemtanúként leírt dolgot jegyzi le. Ilyeneket jegyez meg Péter, hogy zöld volt a fű. Ugye abban az országban ugye elég nagy a szárasság, meg a forróság, amikor a fű zöld, az csak kora tavasszal, április közepén van. És Péternek ez úgy bevésődött, hogy olyan szép zöld volt a fű, olyan üde volt minden. Meg hogy leültette őket csoportokba, az is olyan képszerű itt az eredeti nyelvben, hogy mint a zöldséges kertben, amikor olyan szépen vannak sorok palántázva, mint olyan kis csinos ágyások, nem tudom, én gyerekkoromban nagyon szerettem apámmal kertészkedni, amikor ottan kitapostuk a frissen ásott gerebjézett földön a kis utcácskákat, meg palántáztunk, meg neveltünk is palántát magról. És ez is úgy benne maradt Péterben, hogy ott úgy letelepedett ez a rengeteg ember, ez a pásztor nélküli gyülevész had, olyan gyönyörűen katonásan letelepedtek és várták, hogy most valami csoda történik. A 100-as, 50-es csoportok ott maradtak Péter emlékezetében. És utána pedig végig fut ezen a történeten egy jellegzetes kontraszt kétféle felfogás között. Hozzáállás az emberi szükségletekhez, és hozzáállás az emberi erőforrásokhoz, ugye divatos szóval, vagy mondjuk így tartalékokhoz. Ugyanis van egy adott szükség, amelyhez viszonyulnak egy módon a tanítványok, és egy másik módon meg Jézus. Oda jönnek a tanítványok, mi a tanítványok alaphozzáállása? Itt egy nagy szükség, itt egy nagy probléma, hárítsuk el. Küldjük őket haza. Későre jár, lakatlan helyen vagyunk, de most még éppen el lehetne őket küldeni. Késő délután van, 6 órakor megy le a nap, de most még hazaérnek Alkonyatba. Ez az első hozzáállás, ez egy alap hozzáállás, szabaduljunk meg tőlük, legyen ez most valaki más gondja. Aztán most hozhatnék ide sokféle példát, hogy lehet megszabadulni a gondtól, nem odafigyelni. Lehet, hogy földrengés van Japánban, és állandóan ezt nyomja a tévé, és ott ülsz, és akkor azt mondja, hogy nyomsz pár gombot a mobilodon, és már is 200 forint röppent Japánba. Hát ez egy jó megszabadulás, nem? Hát én is, hát most minden 10 millió magyar nyom egy gombot, akkor már egész sok pénz megy Japánba. El van hárítva a felelősség. Vagy itt egy nagyváros, vannak hajléktalanok. Hát tiltsuk meg nekik, hogy az utcán nem szabad élni. Hát hárítsuk el őket, küldjük őket, menjenek le vidékre, tasson sok üres házba, miért nem ott laknak. hárítsuk el, tüntessük el valahogy, bízzük másra. Vagy itt vannak a segélyszervezetek, majd ők megoldják. Mindig lehet valakit találni, hogy de nem az én dolgom. Aztán még nagyon jó, jó az, hogy hát nekem van más felelősségem. Négy gyerekes apa mondhatja, hogy hát jöhetnek a kéregetők, bocs, nekem van négy gyerek, azt föl kell nevelni, minden forintra szükség van viszontlátásra. Ugye, egy ilyen alapbeállítottság, nem tudom, ismerős, hogy voltunk-e már ilyen helyzetben, vagy láttunk-e ilyet, hogy valaki erre úgy berendezkedett, páncél, lepattan. Csak hogy Jézusnak is van egy másik ugyanilyen alapbeállítottság, amivel eleve úgy nézi, már azt a szemüveget veszi fel hozzá, hogy itt van egy probléma, kétféle típus, nem tudom, hallottátok ezt, hogy vannak feladatbővítő és feladatszűkítő emberek. Az első, amit mondtam, az a feladatszűkítő. Elég nekem a magam gondja, csinálja meg más. Jézus pedig itt egy ilyen feladatbővítő ember, hogy adva van 15 ezer éhes ember, vagy 5 ezer férfi plusz a többiek, hát akkor oldjuk meg. Oldjuk meg mi? Oldjátok meg ti tanítványok. Visszadobja a labdát, hogy ne küldjük őket haza, nagyon jó helyen vannak itt. Ti adjatok nekik enni. Éhesek és fáradtak, ebből az következik, hogy tennünk kell valamit. A tanítványok éhesek és fáradtak, el kell őket küldeni haza. Két hozzáállás. Jézus és a tanítványok. És Jézus itt összehozza ezt a két csoportot. Akiket el akart vinni pihenni, meg akik ráakaszkodtak, rátukmálták magukat, az útjába álltak szó szerint. És Jézus azt mondja, hogy ebből most valami jó fog kisülni. Mert aztán jön a másik kérdés, hogy hogyan állunk hozzá az emberi tartalékokhoz. Divatos ez a erőforrás, ez a resourcesból van ugye lefordítva, ilyen erőltetett, erőforrás, hát most vagy forrás, vagy erőforrás, mindegy, most én tartaléknak neveztem, hogy hozzáállás az emberi tartalékokhoz. Mérjük föl, mink van. Jézus azt mondja, hogy menjetek és nézzétek meg, hogy mitek van. És ebből, hogy mink van, az a kérdés lesz, hogy hát mink nincs. Mert ti adjatok nekik ennire, ugye az a válasz, hogy talán mi menjünk el és adjunk neki 200 dénárért kenyeret. Na hát 200 dénár az Jézus, amink pont nincs. Kiszámolták. Nagyon jó matekosok voltak. Egy dénár az egy napi napszám volt. Én falu helyen meg van ilyen, hogy napszám, hogy fogadunk egy napszámos, nem tudom, nálatok van-e valaki a faluról, jött föl Pestre tanulni, van itt olyan nagyszerű, hogy mennyi egy nagy napszám, ugye 500-600 fontos órabérbe, ugye meg lehet alkudni manapság valakivel, aztán lehet, hogy még ott ehet a gazdánál, az a kis plusz bónusz, ugye ez a béren kívüli juttatás, és egy dénár egy napszám, tehát 200 napnyi munka. Bér. Elég sokat kellett volna a 12 tanítványnak dolgozni, napszámba, hogy ezt a sok embert megetesse. Fölmérik, hogy mink nincs, és mivel ez nincs, ezért nem tudjuk őket ellátni. Most mi lesz Jézus? És akkor azt mondja Jézus, hogy hány kenyeretek van? És Jézus azt mondja, most azt mérjük föl, hogy mink van. Hogy mink nincs, az sok mindenünk nincs. Hosszú lenne a lista. De mitek van? Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg! Amikor megnézték, így szóltak, 5 kenyerünk van, meg 2 halunk, talán látjuk a kaján vigyort az arcukon, hogy na, mi lesz, ugye, hogy az lesz, hogy hazaküldjük őket? És akkor az a kevés Jézus kezében elég lesz, sőt, sok bőség lesz belőle. Megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. És akkor már tényleg nem értették a tanítványok, hogy most mi lesz itt. Ahhoz, hogy hazamenjenek, ahhoz is lehet 100-as, 50-es csoportokat csinálni, menetoszlopba állítani őket, ki merre lakik? Jó, akik éjszakra mennek, sorakozzanak föl itt, 3-ra indulunk haza. Na de hogy leültetni őket 100-as, meg 50-es csoportokban, ez valami meglepő dolog. De hát a mester mondta, sok minden meglepőt csinált már velük a mester, és leültetik őket 100-as és 50-es csoportokba. És ekkor Jézus vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintette az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük. És a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Árpa kenyérről beszélnek a magyarázók, a legolcsóbb, legegyszerűbb étel, és az a hal az olyan picurka, mint a Szardínia sózott hal, abból volt valakinél 2 darab. És Jézus csak töri és osztja, a tanítványok jönnek, előkerülnek a kosarak, valószínűleg ezek ilyen halász kosarak lehettek, ahogy a hajóval jöttek át, és a kifogott halat azzal vitték a piacra, ott volt üres kosár, jó néhány 12 kiderül a hajóban, és Jézus rakja a kosárba, a tanítványok viszik a 15 000 embernek, jól elfáradnak, mire kiosztják, de még utána össze kell szedni. És azt mondják, hogy Jézus itt környezetvédő volt, az az első környezetvédelmi akció, hogy összeszedte a maradékokat. Nem olyan vicces ez, nagyon komoly probléma, főleg egy ilyen nagyvárosban, mint Budapest, a hulladék gazdálkodás. És Jézus azt mondja, hogy hát ne tekintsünk akkor az emberi tartalékokra egy kicsit másképpen. Hát olyan sok van, hogy még maradni is fog belőle. És hogyan? Úgy, hogy ő veszi a kezébe. Ő lesz a központi elosztó. És ő is úgy, hogy az atyától kér rá áldást. Csoda történik, nem kell magyarázni, nem kell érteni, hanem a csodát csodálni kell. És Jézus kezében így lehet a mi erőforrásaink, a mi tartalékaink is így lehetnek elegendőek. És ha így tudod te is a saját kis erőforrásaidat látni, hogy mire vagyok én képes, milyen tehetségem van, tudok olyan szépen zongorázni, mint súgjatok ki zongorázott, mint Abigail vagy. Tudok olyan jól szervezni, mint Eszter? Hát én nem tudok, én csak eljövök ide kedd esténként, meghallgatom, beszélgetek, próbálok jól tanulni a suliba, de azt a kicsit, amit van, azt mondod, hogy Jézus, én ezt oda viszem neked. Ugye van egy evangélium, ami azt mondja, hogy ezt egy gyereknél találták. Ugye? A gyerek volt olyan őszinte, vagy olyan jó szívű, hogy odaadta. Nem is tudtam most, mire kell ez most pontosan. Hát ő odaadta. És Jézus kezében lett elég. Tedd le Jézus kezébe, bízd rá, és ő meg tudja sokasítani a te erőforrásaidat, a te tartalékaidat is. Lássuk hát, miről szólt ma hozzánk ez az ige. Feltöltődés és szolgálat egyensúlya. Hozzád szólt? Rád vonatkozott? Sokat szolgálsz? Elfáradtál? Ne feledkezz el a feltöltődésről. Vagy pedig még nem érzed úgy, hogy kiléptél tényleg a piactér nyüzsgésébe, az Isten jelenlétének a csendjéből. Keresd meg a jó egyensúlyt, mert Jézusnak gondja van erre is. Tudja, hogy elfáradtál, a tanítványokról is tudja. Hogy állsz a vezetéssel, a táplálással, a védelmezéssel? Van vezetőd, van táplálód, van védelmeződ? Vagy hát hol ez, hol az? És ha igen, akkor ki? Tényleg Jézus az? Tudod őt kérni, hogy Uram, vezess? Tudod őt kérni, hogy Uram, táplálj? És tudod kérni, hogy Uram, védelmezz? Légy velem, négy mellettem, mert egyedül könnyen elbukom. És végül a viszonyunk a szükségekhez és a tartalékokhoz. Jézuséhoz hasonlít, hogy a szükség egy kihívás, egy feladat, azért van, hogy megoldjuk, vagy pedig hárítsunk. Bízzuk másra, kerüljük el nagyívbe, mint a pap meg a lévita, a bajba jutott embert a samaritánus történetében. Vagy pedig azt mondjuk, hogy igen, az én dolgom is, van közöm hozzá. És most ez is divatos szó lett, ez a közöm, meg közöd. Önkéntes munkákra, akciókra hívnak föl ilyen plakátokkal tiniket, hogy közöd, és igen, legyen közöd hozzá. Tegyél egy keresztbe szalmát, ahogy gyerekkoromban apám mondta, hogyha dolgozni kellett, hogy hát csak tegyetek egy keresztbe szalmát, meg anyukám mondta, hogy csak 10 tárgyat mindenki rakjon a helyére, a lakásban már pofásabb lesz minden. És a viszonyunk a tartalékokhoz, viszonyunk az erőforráshoz, túl kicsi, amin van, ami kéne, az nincs, arra nézünk, amink nincs, akkor nem teszünk semmit, vagy megkeressük azt a keveset, ami van, és abból kihozzuk a legtöbbet, a maximumot. Fogadjuk el az Úr Jézustól ezeket a gondolatokat ezen a mai születésnapi istentiszteleten, és tegyük őket át hétköznapi gyakorlatunkba. Amen.